Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9-től 11 óráig a Csiki Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Az operatív törzs arra kéri az embereket, hogy kövessék figyelemmel az únos esőre vonatkozó meteorológiai veszélyjelzéseket. Az áramszolgáltatás tegnap 23 település 5886 fogyasztási helyén szünetelt néhány órán át, de már helyreállt a szolgáltatás. A vízellátásban 6 településen és egy fővárosi kerületben volt fennakadás, 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ellátás, 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település is érintett volt. A Duna teljes szakaszán hajózási zárlatot rendeltek el jégzajlás miatt, így nem közlekedhetnek a kishajók, csónakok, kajakok, kenuk, de a zárlat nem vonatkozik a nagy személy és áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, valamint a révátkelők járműveire. A következő napokban a hétvégéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jégesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. Délelőtt átmenetileg bezárt a bécsi és a pozsonyi repülőtér is. Mostanra mindenhol visszavonta az únos eső miatt kiadott másodfokú riasztásokat a Hungaromet ZRT, estére pedig várhatóan már az ország teljes területén megszűnik a csapadék. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Orbán Viktor reagált arra, hogy a Tiszapár birtokba vette a Fidesz szlogenjét, weboldalt készített ez alapján, valamint védjegyoltalmat kezdeményeztek. A miniszterelnök szerint ez politikai abszurd és része a brüsszeli háborús tervnek. Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos pucs, kamuhonlapok és védjegyek az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tiszapártól, fogalmazott Facebook oldalán a kormányfő. Jelezte, hogy a Tiszapárt cselekményei ellenére is használni fogják a biztos választás szlogent. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A jelentős havazásnak és a tartós hidegnek köszönhetően jó síterepek várják a síelőket itthon, 5 felvonóval rendelkező síterep is kinyitott. Az üzemeltetők által közzétett adatokból kiderült, a Mátraszent Istváni síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat 40-65 cm vastag kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt a sporthoz, írták. Jelenleg 8 pálya üzemel, mintegy 3,4 km hosszan, összefüggő pályarendszer várja a vendégeket, akiket 8 sílift szolgál ki, óránként 6600 fős összkapacitással. A Sátoraljóhely és síterepen egy lift üzemel, a Magashegyen 25-30 cm-es hóréteg alakult ki, a sípálya 2 kilométernyi. Az üzemeltető Zemplén kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola is üzemel, a szánkópálya ingyenes. Végül az időjárásról, többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, hószálingózás, ónosszitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 12, mínusz 10, napközben pedig mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Barsi Balázs atya 1946. január 5-én látta meg a napvilágot. 80 esztendős tehát Barsi Balázs. Az összegzés ideje ez, de már 10 évvel ezelőtt, amikor 70. születésnapját ünnepeltük, akkor nagyon sokan érezték azt, hogy egy valóságos intézmény, Barsi Balázs ferences szerzetes. A 10 év csak megerősítette az elmúlt 10 év mindazt, amelyet becsültünk Barsi Balázs atyában. A 70. születésnapjakor készítettem vele életinterjút, és annak a második részét szeretném most megosztani önökkel. Miért lettél Balázs?
Te választottad, vagy pedig kaptad a nevet?
Akkor nem lehetett választani, hanem úgy adták. Akkor legtöbbször akkor tudtuk meg a beöltöztetési szertartásba, hogy mától kezdve a neved Balázs lesz. Mert utánozta a beöltözés a keresztséget. Ennek nagyon mély tartalma van. Aki szerzetes hivatást kapott, az így tud keresztény lenni. Ez nem egy második emelet a kereszténységre. Ha én nem erre válaszolok, akkor én nem vagyok keresztény. Tehát vigyázzunk, és ezt mutatja a szertartás, hogy utánozza a keresztséget. Új ruha, új név, gyertya a kézbe, és egy új befogadás, békecsókkal, hogy a testvérünk, vagy beleszülettem egy közösségbe. Most később választhatták már az én novicius mesterségem alatt a nevet, és érdekes, sokszor az egyházban azért az ellentétes rendelkezés ugyanarra utal. Mert hogyha a keresztségemnek egyfajta vállalása ez, hogy én itt tudok keresztény lenni, ide hívott az Isten, hát akkor maradjon meg a keresztségbe kapott név. Tehát ugyan más a logika, és ugyan az mögötte a teológiai üzenet. És hát én nagyon megörültem a nevemnek, nem tudom, hogy miért.
Megörültél a nevednek, jó lehet, Balázsról a mai tudomány azt mondja, hogy nem létezett, két emberből gyúrták össze, akit ma Szent Balázsnak tudunk, tehát elvész a múltba. Igen. És a legendák közé Szent Balázs, és mégis van.
Igen, hát azért én ezt meg mindig egy, hogy mondjam én, a történészek kutassák ezt, nagyon érdekes dolog néha. Hát az is a Biblikumban, hogy az a Mária Magdolna, meg a Márta testvére, meg hány, bocsánat, darab asszony ez, vagy egy-e, ezt szépen lehet kutatni. De ami a szenteket illeti, én annyira nevetségesnek tartom azt, hogy megszüntetik, mert abban a pillanatban, hogy egy őskeresztény, akit kivégeztek, Balázs néven mi tisztelünk, akkor az Úristen méltóztat odaállítani egyet a sok vértanú között, meg vértanú püspök közül. Tehát én kapcsolatban is vagyok vele, amikor fölébredek, mindjárt mondom azt, hogy hát köszönöm, teremtő, megváltó, megszentelő Istenem, hogy új napot kezdhetek, élj az én szívembe, Szűz Mária, könyörög érettem, védőszentjeim, Szent István, Szent János evangelista, Bérmálásba, Szent Balázs, püspök vértanú, és Szent Ferenc atyánk, boldog John Henry Newman, Liziói Terész, könyörögjetek érettem, és hát az őrző angyalt, és már indulok mosakodni. Tehát én ezekkel kapcsolatban vagyok, és tudom, hogy ott áll valaki egy név mögött. És hát ezen a néven ismernek, meg is szerettem, úgyhogy ez lett hivatalosan is a nevem, megmaradt az István, de ezt használhatom, ugye az igazolványomban is benne van.
Nagyon szép alliteráló név. Igen. És azóta is szoktál Balázs áldásban részesíteni minden szentmise végén híveket.
Igen, viccesen mondtuk, hogy ugye én egész évben Balázs áldást adok, de hát nem Szent Balázs áldását, ugye? A másik majdnem úgy van, mint hát a rendben nagyon sok poén született, főleg Urbán atya által, hogy csak úgy nevezzük, hogy Urbi. A Márk atyát pedig ő Orbán Márk, és mondja, hogy ők ketten mindig Urbi et Orbi áldást adnak. Igen, hát abban a folytott légkörben is, ott a kommunizmusnak a veszélyes éveibe 64-től, ugye? Azért érdekes módon belülről milyen szabadságot éltünk meg, és hát tele voltunk nevetéssel, vidámsággal, örömmel. Csodálatos, szép volt az az egész.
Egyetem, ott voltak-e mestereid?
Igen, Bárci professzor úr már nem tanított, de az egyik tanítványa tanított, aztán stilisztikából is Szatmári tanár úr, akkor Trencsényi Valda Fel József a görögöket, aztán az orosz irodalomban is, ja Istenem, már a neveket elfelejtem, olyan csodálatos tanárnő volt, aztán a finnugor nyelvészetbe Velenyák Zsófia vezetett be bennünket, ami több volt, mert például Finnországra vetített, Finnországról, és hát bemutatta az építészetet, hogy egy hatalmas kórházat építettek, és kikerült az építész két fenyőfát, hogy az nem szabad kivenni. Óriási volt számomra az egyetem, főleg a nyelvészet, ott nem volt politika. Például a hangtannal kapcsolatban, akkor az ószláv nyelvvel, a szláv nyelvészetbe egy szakmába még belettünk avatva. És azt mondom, hogy milyen jó lenne, a paptestvérek értenének valami szakmához. Szent Pál sátorlap készítő volt. Tehát, hogy valahogy talán a többi hozzáértő embert is jobban megbecsülnénk. De nagyon sokszor tapasztaltam azért, hogy hát én nagyon szeretem paptestvéreimet, olyan szeretetet kaptam tulajdonképpen mindenkitől. Ha volt valami irigység, féltékenység, nem nagyon jutott az el hozzám. Viszont azért azt vettem észre, hogy kocanyelvész legtöbb. Össze-vissza beszél a nyelvről.
Most mindenki nyelvésznek gondolja,
igen,
magát.
Vagy például ilyesmi, hogy hát egyházzenész, vagy liturgikus szakember. Hát oda rengeteg tanulás kell, a szakma. Azzal, hogy engem felszentelnek, én nem leszek doktor univerzális.
Ez egy nagy kísértés egyébként nagyon a papság számára, igen, hogy azt higgye, hogy azzal mindenhez ért, és mindenkinél jobban ért.
Biztos, hogy engem is megkísértett, vagy mindannyiunkat, mert érdekes, hogy egy más síkon kapunk egy tudást, de az Úr Jézus, amit hozott, a kinyilatkoztatás, de az közös a hívekkel, és azt kell szolgálni. Na most ez a végső tudás az emberről, ez nem a világnak az ismerete. Tehát azért a természettudományok és minden tudománynak megvan azért az autonómiája is. És hát ha valaki egy kicsit beavatást nyer egy szakmába, vagy csak akár a villanyszerelésbe, akkor ő nagyon jól tudja, hogy a kovács mesterségben nem kapott beavatást. Tehát ez az alázat, és az egyetemen ezt megtanultuk. Én megtanultam. És hát kiváló tanáraim voltak ott is, már kezdenek elmosódni, főleg a szemináriumok. Ahogyan például bemutatták a legnagyobb oroszokat, egy Puskin például, tehát rokon valahogy Petőfivel is, vagy ahogy a szimbolistákat bemutatták a 19. század vége, 20. századi eleje, és azok a tanárnők szinte Szovjetunióból menekülhettek ide, mert itt már ilyenekkel lehetett foglalkozni, hogy hát akiket nem lehetett a szociálba beletenni, a szociál irodalom történés szemletébe, azokat már értékelték. Vagy a nyelvi elemzésekben, a strukturalista elemzéstük kezdve, ezzel beleszagoltunk olyan dolgokba, amelyek megragadtak bennünket, hogy amely igazi tudomány volt, vagy igazi tudományos megközelítés volt, hiszen igen, hát fejlődik azóta is minden.
Orosz irodalommal kapcsolatban jut eszembe, a beszélgetésünk elején mondtam, hogy sokak számára te vagy a starec, ahogy Dosztojevszkijnél ismerjük. Kikéred-e magadnak ezt, vagy pedig elfogadod?
Hát nem tudom, mit tegyek vele. Hát furcsa. De tulajdonképpen lehet, hogy a starec is úgy volt, hogy nem tudta, hogy mit tegyen vele. És ha nem tudta, hogy mit tegyen vele, akkor volt jó helyen. mondott neki egy szentírás idézetet, amit ő is élt, vagy szeretett volna élni, vagy egyszerűen csak megértette. Vagy átélte az, hogy tulajdonképpen, mert a Starec azért az a nyugati magiszter, mester, átélte nagyon az, hogy ez idehozta a lelkét hozzám, míg közben még mondja, akkor is szoktam ám fohászkodni, hogy Szentlélek, most segíts, mert nekem semmi mondani valóm nincsen. És legalább megértem, vagy egy imádságot mondok, vagy megáldom. Tehát én azt hiszem, hogy ez a starecség, meg a mesterség, ez egy nagyon megható tanítványság ez. Tehát, hogy oda löknek engem az egyetlen mesterhez, egyeti tanítótok a Krisztus, mert már nem vagyok olyan naív, mint fiatal papkoromban, hogy én aztán mondok neki valamit. Oda jön a maga gyászával. Nem, most már leállok arról, hogy még a vallásos szöveg is sérthet egy gyászolót. Sérthet. Ő is vallásos, ő is hisz. Most nem azzal van probléma, hogy ő átment az örökkévalóságba, ott van-e Istennél, és én mondom ezeket a kegyes szavakat, nem, hanem így gyász van. Éppen nem régen egy nagyon kedves valaki halt meg, és ott prédikáltam. Prédikálok erről és arról, és rájövök arra, hogy túl hamar beszélünk. Tehát, hogy kezet fogok vele, és azt mondom, hogy imádkozom érte. Ez rettenetes nagy esemény. Nem biztos, hogy kell szólni. A Starec nem biztos, hogy szól, ha őszinte.
Nagyon fontos, amit mondasz, mert most így közben, hogy hallgattalak, gondolkoztam, hogy hát ki is az a általam elképzelt Starec. És nagyon rád illik. Tehát aki a világtól ugyan kap sok jó szót, elismerést, figyelnek rá az emberek, de valahogy a struktúrában nem evidens, hogy oda kell rá figyelni, mert nem formális hatalom van a kezében, nem olyan megbízatás, amitől ő kijelenthet, és intézkedhet, és rendelkezhet, és azt mondhatja, hogy ez úgy van, hanem az egyszerű emberi átimádkozott bölcsesség, ami most is érződik belőled, hogy van, amikor a hallgatás több, mint a beszéd, van, amikor a vallásos igazság fölidézése is sérthet egy adott szituációban. Tehát ennek a mértéknek a tudása, azt hiszem, a te nagy kincsed, és nyilván az a sok információ, sok impulzus, ami ért, egy nagyon jó ötvözetet hozott ki belőled, hogy ez az érzékenység megvan benned, és ezért vagy az, aki vagy, azt hiszem.
Hát erről magamról azért így nem szoktam ám gondolkodni. Érdekes, hogy mennyire érzékeny az ember, mennyire önközpontú, majdnem, hogy önző is, és mégse. Nem, ezek, hogy most én ilyen vagy olyan vagyok, idegen tőlem. Hát most, hogyha erről beszélünk, akkor kell beszélni, de nagyon jó meghatározást adtál, hogy ez a struktúrában nincs struktúrában, az egyház struktúrában nincs nekem hatalmam. És amikor valami is volt, az nem nekem való volt, hogy egy évig provinciális voltam, vagy a házfőnök is. Inkább ott a házfőnök is olyan anyai vonások jöttek elő bennem, hogy sütöttem, főztem, oda tettem nekik az ételt, vagy ez a gondoskodás, amit édesanyámtól tanultam. És persze az embert, a hiúság, minden az vonza, de az Úristen mindig megmentett attól, hogy valamilyen egyházi hatalom legyen a kezembe, kiszedett minden, de nagyon jó, mindig nagyon jól tette, és hát ezért persze az emberek meg jönnek, írnak, hogy X papot én helyezzem el oda, meg hát mondom, ajtókilincset tévesztettek, hát a bíboros úrhoz kell menni, meg megdöbbent, hogy az emberek ezt a kettőt keverik. És hát visszatérve az előbbire, hogy tudod, azért nem kell ám nagy tudás, meg életszentség ahhoz, hogy valaki Starec legyen, hanem őszintének kell lenni, és át kell élni azt, amit a másik él, vagy ahhoz hasonlót átélni, és akkor gondoljak bele, hogy mennyire sértett, minden sértett édesanyám halálakor. Minden. Minden szó. Legjobb még az volt, hogy fogadd őszinte részvétemet. Ez a megkövült szó. ez segített. De akkor meg az fájt, hogy ő közelebb áll hozzám, akkor miért csak ezt mondja?
Igen.
Minden sértett. Az főleg sértett, hogy hány éves volt. Mert erre utalt, hogy odavaló. Nem odavaló. Az, hogy elmegy valaki, akit szeretünk, és hogy a szeretet megszakad, úgy érezzük, ez nem évek kérdése. És eszembe jut egy amerikai történet, a Johnny, ma már nem olvassák, kis protestáns lány, fejest ugrik a vízbe, és úgy húzzák ki, mert gerince összeroppant, és majd belehalt, és béna lett. Lassan derül ki, tolókocsi, és egy ilyen baptista, vagy nem tudom milyen istentisztelete kijövet, kegyes protestáns nénikék vigasztalják, hogy az Úr milyen keresztet adott, és milyen erősnek tartik, vagy valamit. Azt mondja, olyan düh fogott el. Hát ő is ott volt a gyülekezetben, hát hívő, de sértett ez a kegyes szó, és persze itt nem protestánsokról van szó, szóval katolikus ugyanilyen kegyes lehet, és mondja a szent szöveget, pap is mondja, ne szóljon még semmit. Jó barátai 7 nap és 7 éjjel eljöttek hozzá, és ott ültek, és egy szót se szóltak. De amikor kezdtek beszélgetni, abból nagy perpatval lett. Istennel szálltak perbe, jobbal perbe szálltak, meg akarták magyarázni neki, hogy ő miért szenved. Szóval, és sok minden van ilyen, hogy például az embereket is arra is rájöttem, hogy én rászoktam ömleszteni a teológiai meglátásaimat, tudásomat fiatalkoromban a másikra, aki bejött valamiért. Hát nem azért jön be, nem azért, hogy hallgassam meg. És mindig ő benne van valami, ami megláttatja, hogy te itt van az egér út, itt megszökhetsz, hát te mondtad.
Püspökök, köszönik neked, hogy szentelésük előtt lelki gyakorlatot tartottál nekik, hogy tanácsokkal segítetted őket, hogy vagy. Tehát egy intézménnyé nőtted ki magad, és egy éves provinciálisság, meg másfél évtizednyi magiszterség mellett mindig csak Barsi Balázs voltál, aki lelki gyakorlatokat vezet, tanít és tanul egy életen át, és imádkozik. Szóljunk azokról a mesterekről, akik az egyetem után jöttek, akik révén a művészetekben, a liturgiában, a teológiában fogódzókat kaptál, és átszövik, átitatják mondani valódat, lelki gyakorlataidat. Kik azok, akiknek a képét egy kis tablóra fölraknád?
Igazából így se tudok összegezni, meg hát egy ilyen ad-hoc kérdésre, hát csak úgy visszaemlékezve, meg hát ma is élek belőlük a liturgiát illetően a Bencések, a Teodóz atya, és utána az olvasmányaim, Romano Gardini, Klaus Gamber, 16. Benedek, aztán hát Pars Pius a maga módján, Szunyog Szavér, akit ismertem még, aki nekünk tartott egy lelki gyakorlatot. Aztán Dobszai László, akivel együtt dolgoztunk, de ő tulajdonképpen nem tudta azt, hogy nekem mesterem. Tehát akármit mondanak róla, az egy nagyon komoly tudós. Oda kell rá figyelni. Egyszerűen komolyan vette tudományosan a szöveget. Tehát nem beszélt el ideológiát gyártva a liturgiáról, hanem megnézte, hogy mit mond ez a szöveg. És a gondolkodó füzetekbe azt újra ki kellene nyomtatni és összeadni. Tulajdonképpen ez volt az ő veszőparipája, hogy tanuljunk meg szöveget érteni. Szöveget érteni, nem belemagyarázni. Mit akar ez mondani? Ez egy óriási. A liturgia területén. Maga a lelkiség, a filozófia, a keresztény dogmák megközelítésével John Henry Newman, ő nála azt a merészséget, hogy mindig azt provokálja őt, ami a Szentírásban úgy látszik, hogy ellentmond. És észreveszi azt, hogy az ellentmondás nem egy, hogy mondjam én, ilyen közepes politikai állásfoglalása készíti őt, hanem a mélységbe. És hogy ott a mélységbe megtalálja azt, amiből kinő az egyik állítás is, és a másik is. Például az Isten félelem és az Isten szeretet. Csodálatos. Lizői Szent Teréz örökké nekem forrásom marad az ő önélete, az a kicsi füzet, amit parancsra írt. És hát sorolhatnám, meg vannak újabbak. Tehát egyre jobban innét is, onnan is tanulok, de egy minőségérzetet kihozott bennem a magyar és a világirodalom szak, mert ott 1000 oldalakat kellett 2 hétenként átolvasni, hát hogy megtanultunk gyorsan olvasni, és megtanultuk, hogy egy szövegnek hol van a sűrűje, hogy miért írta ezt. És egy, mondjuk egy 500 oldalas könyvet, ha nagyon érdekel, azt én azért egy óra alatt elolvasom.
Egy óra alatt?
Egy óra alatt elolvasom. Egyszerűen kiugranak belőle azok, amik nekem valók, azt az első üres oldalon már följegyzem, aláhúzom, mert az majd valamikor kell, nem véletlen ugrott ki. A többi pedig olyan átvezető szöveg és forgatok. Ez megdöbbentő. És így én nagyon sokat olvasok, és mivel nem tanítok, a mestereimet se tudom már, mert még az sem nagyon érdekel, hogy ki mondta, akkor igen, ha szó szerint idézem, akkor utána kell nézni, és ezért van az a jegyzetelés a könyv elején. Hát tanulni kell. Tanulni kell, és olvasni, de nem akármit, és nem akárhogyan. Nagyon híg teológiai irodalom van most divatba, nem is beszélve lelkiségi irodalomról, ott átforgatva nem találok benne semmit. A nagy semmit ragozzák. Nem, ezeket nem szabad olvasni. Nem. Olyan korszakban élünk, amikor az igazsággal olyan, a tömény igazsággal kell találkoznunk, azzal, amit nem is nagyon értünk meg, amivel meg kell harcolnunk. 16. Benedeket nagyon szeretem. Aki azt mondja, hogy ő nem is liturgikus, aztán nem is ez, nem is az, az nem vette a fáradtságot, hogy megbirkozzon egy ilyen könyvvel, hogy hit, igazság, tolerancia. Voltak olyan oldalak, amiket egy héten keresztül gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mit akar mondani, és ez a birkozás a szöveggel, ez értette meg, és ez rögtön tovább is gondoltam. Tehát azokat jó olvasni, amely úgy provokálja a szellemünket, hogy tovább gondoljuk rögtön. És beépül a miénkébe. Na, Pilinszkit arra is felhasználom szegényt néha, hogy az a vasárnapi evangélium. Hát ez mutatja az ember üres lelkűségét és hitetlenségét. Ja, Istenem, már megint ez van, nekem semmi gondolatom nincsen. Hát Uram, könyörülj meg rajtam. Nem, hát ez nincs. És akkor előveszem mondjuk Pilinszkit, olvasom, és az értelmem rákapcsol arra a sebességre. És akkor most kezdem olvasni az evangéliumot, és kigyullad itt is, ott is egy mondat, mint a sötétben egy reklám, vagy valami, és elárad a bőség. Tehát, hogy egy azért is kell ezeket olvasni, hogy a szellemünk megfelelő intenzitással kezdjen dolgozni, mert a Szentírásban azért Isten az elsődleges szerző, és ott olyan mélységek vannak, amit nem fogunk tudni kimeríteni. És ezért a világi olvasmányok is, hát egyre kevesebbet jutok hozzá, de például az emberismeret. Ugye Hanvas Béla mondja valahol azt, ja, de kár, hogy a Hanvas Bélának nem volt olyan katolikus teológus partner, aki nagyokat vitatkozott volna vele, odavágott volna egy-két mondatot neki, meg ez is odavágott volna neki, ez hiányzott. Azért tudják most felhasználni ilyen mindenféle New Age-esek azt a zsenit. Pedig hát azokat a gondolatokat becsülni kell. Ő mondja, hogy ha utazol, akkor magadat ismered meg, ha a cellátban maradsz, akkor a többi embert. És cellátban maradsz mondjuk egy Csehov novellával, és találkozol emberi sorsokkal, hitelesen. Belevezet azoknak az embereknek a belsejébe. Van egy olyan titkos alagút az emberekhez, amely nem az interneten vezet, és nem a mindennapi találkozásokban, hanem valahogy a szívünk mélyén. És hát valószínűleg a Sztáresznek az is a dolga, hogy a saját poklába is leszálljon, abba az önzésbe, abba a félelembe, a halállal való megjelöltségbe, az ürességbe, ott aztán minden emberrel találkozik.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A 80 esztendős Barsi Balázzsal hallhattunk archív beszélgetést, amelyet 10 évvel ezelőtt 70. születésnapja alkalmából készítettem. Jövő héten folytatjuk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy a semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy az semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen.
A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót, úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások. Ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása. A harmadik pedig nekem is a Szent István Rádiónak és tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és az volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam, meg ilyesmi, és később megbántam nagyon, és úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára, ez igaz?
Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe, a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 Zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A Zsoltár felolvasásakor vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
A második olvasmány az új szövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként. Ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.
Vártam rács, most itt a pillanat, hogy elinduljak felét, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épül zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat. Nézz most rám, hogy lássam az arcodat. Kérlek felejt, ha hallom hangot,
Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda?
A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dallama a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
A diakónusok, papok, püspökök.
Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szentbeszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szentmiséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak, és hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsgai időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten. És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned. Mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavaink keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szent miséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a niceai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most meg 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a niceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két vezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka vét, az ő hűsége pajzs is vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam életén, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam életén, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyék a fény, az ő
az éjjeli rém. Kegyelmek várat ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ők az éltető erő. Általam élek én, nyugalmam két kezén. Nekem elég az Úr kegyelme bennem én. Kegyelme várok rám, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ő az éltető erő. Általam élek én, húzalmam két kezén. Nekem elég az Úr kegyelme bennem él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 20-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Zengjük hát a dal. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, vidünk s hazánk. Zengjünk hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. A holnapunk, itt a föld, a nép, hát.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,